Jövőképre van szüksége Magyarországnak, jövőkép nélkül ugyanis eddig még senkinek sem sikerült a felzárkózás, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke most megjelent legújabb könyvének bemutatóján. Matolcsy György ismét kritikával illette a jelenlegi gazdaságpolitikai irányvonalát. Matolcsy György elsőként annak a 6-700 kollégájának mondott köszönetet, akik munkájának eredményeként megfogalmazása szerint megszületett a rendszerváltást követően az első magyar gazdasági csoda, míg 2001-2002-ben. Ma már ugyanis tudjuk, hogy az elmúlt 32 év legsikeresebb másfél éve az első Széchenyi terv és az első otthonteremtési program vívmányainak köszönhető, fejtette ki a jegybank elnöke, olvasónapló címmel megjelent új könyvének bemutatóján.
Volt egy magyar gazdasági siker, volt 2000 körül egy szélesre nyílt felzárkózási autópálya, ez azonban sajnos 2002 közepén bezárult, lezárult. Mi újra nyitottuk 2010-ben, de 20 év múlva megint azt látjuk, hogy 2021-22-23-ban, mintha bezárulna a magyar második felzárkózási hullám.
A jegybank elnöke a most megjelent könyvéről szólva elmondta, az következtetéseket volna, hogy mi a siker receptje, és miként kerülhetőek el a kudarcok. Mint mondta, a siker és a kudarc is egy-egy sűrű pillanat. Közölte, a magyar gazdaságpolitikában a siker receptje az volt, hogy egy egyensúlyi gazdaságpolitikával és célzott gazdaságfejlesztéssel gyorsan felzárkózunk. Ez a folyamat azonban megrekedt. Ismételte meg március elején a parlamentben tett kritikáját.
A sűrű pillanat most is elkövetkezett, 20 év múlva, 2021-22-ben, amikor letért Magyarország az egyensúlyi növekedés útjáról, és a célzott gazdaságfejlesztést sem folytatta. 2021-22-ben bizony valami történt, elszállt az egyensúlyi növekedés, gazdaságpolitikai hibák következtek be, ezek még mindig tartanak, egy ködbe burkolózó és hát valódi jövőképpen nem rendelkező gazdaságpolitikát találunk.
Matolcsy György szerint jövőkép kell, anélkül nincs siker.
Jövőkép nélkül nem sikerült senkinek. A jövőkép az egy szigorú dolog, célokból áll és időpontokból, úgy, hogy minden célt és minden időpontot mérni lehet. Amit nem lehet mérni, az nem jövőkép. Az álom, romantikus álom, vágy. Ezért fáj nekünk, ha ezt lerombolja a politika, vagy a gazdaságpolitika, vagy egy-két hibás miniszterelnöki döntés. A nemzetnek nemzeti jövőképre van szüksége. Volt nekünk ilyen. 1990 után a nyugathoz tartozás. Aztán jött egy újabb cél, a nyugati életszínvonal elérése. Még ez is mérhető volt. Azután jött, ez volt valójában a Széchenyi tervünk, az otthonteremtési programunk, meg a 2000 körüli gazdaságpolitikánk célja. Azután jött 2010, és volt megint jövőképünk. 1 millió új munkahely. Sikeresen megoldottuk. És aztán jött egy homályos jövőkép az első 5 ország között lenni az Európai Unióban, ahol a legjobb élni meg dolgozni. Ez nem jövőkép, ez vágy, ez romantikus óhaj.
Matolcsy György azt mondta, bátor reformok is szükségesek a sikerhez. Ha pedig Magyarország nem indítja újra a reformok folyamatát, akkor semmilyen nemzeti cél nem lesz elérhető. A mennyiségi fejlődésről a minőségi fejlődésre kell áttérni. Jó cél az energiafüggetlenség, de az energiaigényes fejlesztési program nem a hazai erősségekre épít. Ehelyett a hazai tehetségre, a tudásra, az egyetemekre, a gyógyító Magyarországra és az élelmiszeriparra alapozva kell építkezni. Összegezte a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A magyarországi infláció nem önmagában az orosz-ukrán háború, a brüsszeli szankciók, az ársapkák vagy az energiakitettség miatt ennyire magas, hanem mindezen tényezők együttes hatásaként, mondta az Inforádiónak a Kopintár kivezérigazgatója. Palóc Éva szerint van annak reális esélye, hogy a pénzromlás mértéke az év végére egy számjegyű lesz, de ez a kormánytól függetlenül is bekövetkezik. Herceg Zsolt interjúja.
Az inflációnak vannak külső és belső okai, és kétségtelen, hogy az elmúlt másfél évben nagyon erős külső negatív hatások érték a magyar gazdaságot. Ezek nagyon jelentős szerepet játszanak az inflációban, de nagyon sok belső tényező is hozzájárult, és minden politikai felhang nélkül lehet állítani, hogy ezek alapjában véve a magyar gazdaságpolitikában keresendők. Én még röviden visszatérnék a külső hatásokra, mert azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, amikor arról beszélünk, hogy szankciós-e az infláció. A az biztos, hogy az infláció jelentős része a háború következménye, és abba azt gondolom, hogy most nem érdemes belemenni, hogyha nem lettek volna szankciók, akkor az orosz vezetés nem élt volna a magas energiaárak eszközével, mint egyfajta stratégiai eszközzel a nyugati országokkal szemben, de az, hogy nem csak ez okozta, nem csak a magas energiaárak okozták a magyar inflációt, az is bizonyítja, hogy van azért néhány ország, elsősorban közép-kelet-európai ország, amely ugyanúgy, vagy majdnem ugyanolyan mértékben volt kitéve az orosz energiaszállításoknak, ilyen például Szlovákia. Szlovákiával szinte hajszál pontosan azonos mértékben függtünk az orosz energiától, és Szlovákiában 10% ponttal alacsonyabb az infláció, mint Magyarországon. De ez elmondható Csehországról is, ott nem ekkora a kitettség, de szintén jelentős. Tehát önmagában ezzel, illetve a szankciókkal magyarázni, azt mondom, hogy ez már önmagában bizonyítja, hogy nem állja meg a helyét. Ami pedig a belső tényezőket illeti, ugye részben az ársapkák kedvezőtlen hatása egyértelműen kimutatható. Az MNB számításai arra mutattak rá, hogy az ársapkák annak következtében, hogy a kereskedők kénytelenek voltak más nem ársapkás termékek árait felemelni, a helyettesítő termékek rendkívül magas áremelkedése útján kimutathatók. Azt gondolom, hogy nekik igazuk van, sőt, én még tovább mennék, és kereskedőkkel való beszélgetések alapján leszűrhető, hogy nem csak a helyettesítő termékek, hanem minden olyan termék árát felemelték, amiről úgy gondolták, hogy a kereslet elbírja, tehát megfelelő keresleti rugalmassága van ahhoz, hogy az magasabb áremelkedést keresztül lehessen vinni. Tehát ez az ársapka történet egy olyan áremelési spirált indított el, ami azt mondom, hogy jóval túlmutatott azon a kompenzációs szinten, ami az ársapkákon elszenvedett veszteség ellentételezését jelentette. Önmagában a gondolat, az az ötlet, hogy a kereskedők valami drágábban vegyenek és olcsóbban adjanak, és ennek az összes veszteségét rájuk verjék, irracionális volt. Ugye van itt még egy tényező, amiről viszonylag ritkábban, bár ma már egyre gyakrabban beszélnek, ez az extra profit adó a külföldi kereskedelmi láncokon. Van, aki úgy számolja, hogy a 27%-os áfát még egy 4%-os extra profit adó is terheli, tehát 31% fölötti a tényleges, hogy tetszik, adójellegű teher az élelmiszereken, ami azt mondom, hogy szintén nagyon hibás gazdaságpolitikai lépés volt, hogyha azt akarom, hogy az infláció lemenjen, akkor nem éppen azt adóztatom meg, aki az áképzésben a központi szerepet játsza.
Nagyon kevéssé érezhető mértékben, inkább csak a táblázatokból kiolvashatóan csökkenni kezdett a magyarországi infláció. Van annak reális esélye, hogy az év végére a kormány terveinek megfelelően egy számjegyű lesz, és ahhoz egyáltalán mit tud hozzátenni egy nemzeti kormány? A háborút nem tudja megszüntetni, a szankciókba sincs olyan nagyon beleszólása.
Na most én nagyon nem szeretem ezt a kormány szándékai szerint, mert ez nagyon félrevezető. Ugyanúgy, ahogy az ársapkák félrevezetik az embereket, akik azt gondolják, hogy lám-lám, a kormány tett értünk valamit, és nem veszik észre, hogy a többi összes termékben megfizetik a magasabb árakat. És azt mondom, hogy ez nagyon félrevezető. Ugyanúgy félrevezető az is, hogy a kormány szándéka az, hogy lemenjen 10% alá év végére az infláció, és hogyha ez megtörténik, akkor úgy állíthatjuk be, hogy a kormány szándéka teljesül. Valójában az árak továbbra is fognak emelkedni, csak már lassabban, és ugye ezt úgy mérjük, hogy az adott év hónapjának az előző év megfelelő hónapjához viszonyítjuk. Ez már önmagában egy lefelé menő év per éves árindex pályát jelöl ki, és a kormány szándéka nélkül is nagyjából 10% alá, elemzők 8-9%-ot várnak, fog csökkenni. Ugye a tavalyi évben folyamatosan egyre magasabb árindexet tapasztaltunk, tehát ebben az évben egy folyamatosan emelkedő bázishoz kell viszonyítani a mostani havi árindexeket, tehát a bázis hatás már csökkenő pályát jelent, tehát az árak nem emelkednek mindig ugyanolyan gyorsan. Ugye tavaly több oknál fogva az élelmiszerek, a rezsi áremelkedés szeptemberben, a benzin áremelkedés decemberben csupa nagy-nagy ugrást okozott az inflációban, ez már még egyszer nem fog megismétlődni, és ez a matematika szabályai szerint, nem a kormány szándékai szerint, hanem a matematika szabályai szerint lejjebb viszi az inflációt.
Palóc Évát, a Kopintár kivezérigazgatóját hallották. Rövidesen megérkezik az első kőolaj szállítmánya a MOL csoporthoz, arról az azerbajdzsáni mezőről, amelyben a MOL a harmadik legnagyobb részvényes. A 90 000 tonna kőolaj egy tartályhajón érkezett, Törökországon keresztül egy horvátországi kikötőbe, innen pedig az Adria vezetéken keresztül jut majd el a szlovákiai Slovnaft finomítóba, mondta az Inforádiónak a MOL csoport szintű Downstream értéklánc menedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs azt is kiemelte, hogy az új forrásból származó kőolaj erősíti a MOL csoport rugalmasságát és ellenálló képességét, amely különösen fontos az orosz eredetű kőolajtermékek exportjára kivetett uniós szankciók életbelépését követően.
Ez Azerbajdzsán egyik legnagyobb kőolaj kitermelő mezője, valójában ez nem egy mező, hanem egy mezőcsoport, amiben a MOL 2019-ben vásárolt kb. 10%-os részesedést, nem csak ebben, hanem abban a csővezetékből is, ami az itt kitermelt olajat Azerbajdzsánból Grúzián keresztül Törökország Ceyhan kikötőjébe szállítja, és ott kerül ez hajóra, a földközi tengeren keresztül érkezik Omisájba, és onnan pedig csövön keresztül Százhalombatta érintésével a pozsonyi finomítóba. Ez az úgynevezett ACG mező, ez a neve három helység névből ennek az azeri kőolaj komplexumnak. Azerbajdzsán zászlós hajójának is szokták nevezni. Az azeri kőolaj exportjának kb. A 95%-át adta 2021-ben ez a mezőkomplexum, tehát ez egy abszolút kulcsfontosságú égköve az azerbajdzsáni kőolaj kitermelésnek. 2019-ben a MOL egy komoly részesedést tudott ebből a mezőből szerezni.
Milyen minőségű kőolaj található itt, és mekkora az itt rejtőző kőolajkészlet?
Maga a kőolaj minősége, ez egy relatív könnyű kőolaj. A kőolaj az nagyon sokféle lehet, körülbelül úgy kell elképzelni, mint ahogy kolbászból is vannak nagyon olcsó és nagyon prémium kolbászok, nagyon különböző minőségben, a kőolajból is rengetegféle lehet. Ez egy úgynevezett könnyű kőolaj, ez azt jelenti, hogy amikor ezt ledesztilálják, akkor arányaiban több úgynevezett könnyű vagy fehér termék nyerhető ki belőle, tehát több potenciális motor üzemanyagként tovább felhasználható molekula. Maga a mező egyébként 2010 óta én kb. 800-850 ezer, inkább 800 ezer hordó per nap nyi kőolajat termel, és ennek a 10%-a az, amire a MOL a tulajdonszerzés alapján jogosult, és ebből érkezik most tesztelési célra az első szállítmány a pozsonyi finomítóba.
Lehet-e arról már tudni bármi konkrétabbat, hogy mennyire illeszkedik ez a pozsonyi finomító technológiájába? Ugye szokták azt mondani, hogy nem mindegy az sem, hogy milyen ennek az adott kőolajnak a típusa ahhoz, hogy egy-egy finomító tudja fogadni, illetve fel tudja dolgozni.
Igen, a pozsonyi finomító hasonlatosan a százhalombattai finomító az alapvetően az orosz export kőolajra lett tervezve, és ez az, ami mellett döntően üzemelt, vagy aminek a felhasználásával döntően üzemelt az elmúlt évtizedekben, ezt nyugodtan mondhatjuk, de mindig dolgoztunk fel valamilyen szinten egyéb kőolajakat is, Magyarországon például a hazai kitermésű kőolajat is mindig is bedolgoztunk, tehát ilyen értelemben lehet ezzel kísérletezni, és erre a MOL 2017 óta, amióta újra üzembe helyeztük az Adria vezetéket, erre kimondottan nagy hangsúlyt fektetett. Ilyenkor azért ez a teszt, ez egy meglehetősen ellenőrzött teszt, tehát vannak arra módszerek, hogy mielőtt maga ez a komoly tömegű kőolaj a finomítóba érkezik, egy ilyen hajó azért az 90 ezer tonna, tehát körülbelül ilyen durva besléssel 650 ezer hordó, tehát majdnem egy napi teljes termelése ennek a mezőnek. Tehát, hogy azért mielőtt egy ilyen komolyabb tesztet megfutnánk, azelőtt vannak erre módszerek, előzetesen szimulációval, tesztreaktorban ezeknek a kőolajoknak a mintáit bedolgozni. Az IREA pontot az éles teszt teszi fel, amit most például ezzel is végezni fogunk. Ez azt jelenti, hogy a teljes desztillációs kapacitás 4-5 napig egy azon kőolajjal megy. Ez alatt lehet olyan méréseket elvégezni, amik igazából a teszt eredményének a lényegét adják.
Tehát akkor még ezelőtt a teszt előtt áll a MOL.
Ennek a kőolajnak a vonatkozásában Százhalombattán igen. Teszteltünk már más kőolajokat is, a közelmúltban is, Pozsonyban, illetve Százhalombattán is az elmúlt időszakban, és ez most egy újabb állomás ennek a tesztsorozatnak. Ennek a különlegességét az adja, hogy míg például a korábban novemberben tesztelt kőolajat azt a világpiacon vettük termelőktől, itt, mivel részesedésünk van a mezőben, így ugyan a világnak egy másik részéről érkezik, de mégis a saját kőolajunkat hozzuk úgymond haza, és hozunk létre ezáltal egy teljesen integrált értékláncot.
Mit várnak egyébként a teszttől?
Elsősorban az, hogy a korábbi modellezési eredményeinket beigazolja, és amennyiben beigazolja, akkor ez is felkerül a pozsonyi finomítónak az úgynevezett kőolaj kosarába, ami azt jelenti, hogy adott esetben ez is egy olyan kőolaj, amiből egyéb tényezők együttállása mellett bedolgozhatunk. Ugye ez a kőolaj kosár, ez nagyon sokáig alapvetően az orosz típusú kőolajból állt, de ezt tudatosan bővítjük az elmúlt időszakban, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél több kőolajról tudjuk teszttel is bebizonyítani, hogy ezzel is tudjuk működtetni ilyen arányban, olyan arányban, ilyen feltételek, olyan feltételek mellett a finomítót. Nem szeretnénk egyik egyoldalú függést egy másikra cserélni, hanem azt szeretnénk, hogy minél több lehetőségünk legyen különböző kőolajokat bedolgozni. De ez egy elég bonyolult technológiai folyamat, buktatókkal tele, és ezt mindezt úgy kell csinálnunk, hogy közben értelemszerűen ezzel a két finomítóval mi döntő szerepet játszunk a közép-kelet-európai régió ellátás biztonságának a fenntartásában, tehát hogy egy ilyen teszttel olyan értelemben hibázni nem szabad, hogy adott esetben a finomítót nem várt okok miatt a teszt során le kelljen állítani. Tehát hogy ez egy elég éles teszt ilyen szempontból.
Ugye a cél az is, ahogy említette, hogy az orosz eredetű kőolajtermékek behozatalára minél kisebb mértékben legyen rászorulva a MOL. Hány százalékban váltják ki már most az orosz eredetű kőolajat, illetve az azeri forrás ezt hány százalékkal növelheti?
Az azeri forrás az ugye egy lesz a potenciális kőolajok közül, de nem csak a saját forrásunkból vehetünk azeri kőolajat, hanem egyéb mezőben kitermelés után kőolajra jogosult partnertől is adott esetben vehetünk ilyen kőolajat, vagy akár ezek a másodlagos piacon is elérhetőek. Tehát ilyen szempontból a teszt megtörténte a fontos, és utána potenciálisan lehetségessé válik, hogy ez is stabil pillére legyen a kőolajellátásnak. Ami pedig a többi kőolajat illeti, jelben nagyon különböző helyzetből indul Pozsony, illetve Százhalombatta. Százhalombattán, mivel a magyar kőolaj kitermelés az ugye évtizedek óta egy változó ütemben ugyan, de folyó dolog, ezért ott valamennyivel több tapasztalat van arra, hogy párhuzamosan akár többféle kőolajat is bedolgozzunk, mert ott mindig is dolgoztunk be hazai kőolajat, de azon vagyunk, hogy a szankciós előírásoknak megfelelő módon a Slovnaft is úgy legyen képes fenntartani a tevékenységét, hogy betartja a szankciókat és orosz eredetű kőolajat nem exportál külföldre. Ennek a része ez a nagyon komoly tesztsorozat, aminek egy fontos állomása az azeri kőolaj betesztelése a Slovnaftban.
A tesztről mikor derülnek majd ki először eredmények?
Egy hónap, 5 hét, amikor ennek a teljes műszaki kiértékelését látni fogjuk. Elsődleges eredményeket korábban is, de egy teljes kiértékelés az én azt gondolom, hogy mostantól számít, a nagyságrendileg egy hónap.
Szabó Szabolcsot, a MOL csoportszintű Downstream Értéklánc Management ügyvezető igazgatóját hallották. A Gabonatermesztők Országos Szövetsége azt javasolja, hogy az Európai Unió költségén szállítsák el a hazánkban és más európai országokban felhalmozott ukrán gabonát. A GOSZ elnöke azt mondta, hogy jelenleg 1,3 millió tonna ukrán búza van csak Magyarországon. Petőházi Tamást kérdeztem.
A Fekete-tenger, Földközi-tenger klasszikus gabonaszállítási útvonal megszűnt létezni, és ugye az ukrajnai gabonák felvevő piaca pedig ugye nagyon komoly hiánnyal kezdett szembesülni. Ugye Egyiptomban 100 millió ember él, és nem tudnak 40 millió embert ellátni egyiptomi termésből, tehát több mint 60 millió embernek importból kezd az élelmiszer szükségletét fedezni, és ez egy hatalmas feszültség ugye az észak-afrikai térségben. És ugye erre próbálták megoldást találni az, hogy a Gabona folyosót megnyitották, ugye ezt a Gabona folyosót most meghosszabbították, de mivel a földközi-tengeri, fekete-tengeri, földközi-tengeri reláció, ez ugye nem biztos a hadi helyzet miatt, meg ehhez az orosz hozzájárulás is kell, hanem szárazföldi, vasúti és gépkocsis terrautós szállítások is elindultak, és ugye ezek a szállítások egy része, a vasúti szállítások egy része, pedig Magyarországon, ugye Záhonyon keresztül mentek volna, de sajnos ugye az Európai Unió lassú intézkedése következtében ezek az áruk ugyan elindultak, de mivel nagyon magas a szállítási költség vasúton, így megrakadtak nem csak Magyarországon, Lengyelországon, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában, nem mentek tovább Nyugat-Európa felé, és onnan nem hajózódtak át Afrikába. Igazán Afrikának most már nincs is szüksége az ukrán gabonára abban a tekintetben, hogy Dél-Amerikából a kukoricával ellátták őket, és Észak-Amerikából. Igazán a csökkenő árak miatt nem reális az, hogy a ukrán gabona eljusson Afrikába.
Ez a szituáció itt Magyarországon gondot okoz, letörte a gabona árát.
Hatalmas feszültséget jelent ez a piacon, az ukrán gabona jelenléte. Ugye, ha megengedik, még egy számot mondanék, hogy az utolsó 120 napban az Ukrajnából kijövő gabonák csak 12%-a ment Afrikába, 40% pedig a nyugat-európai országokban lett elhelyezve. Ennek következtében a magyar termelésű gabonáknak kvázi az ukrán gabonákkal kellene versenyezni, és ez miatt nem tudunk szállítani, és gyakorlatilag nem csak az árban nem tudunk versenyezni, igény sincs rá, mert már ugye behajózásra kerültek ezek az áruk a földközi tengeren keresztül Ukrajnába, a nyugat-európai kikötőkben.
Hogyan oldható fel ez a helyzet?
Ugye nagyon egyszerű a mi oldalunkra a megoldás. Ezt a problémát, ezt a kárt az Európai Unió rossz döntési mechanizmusa okozta. Mi úgy gondoljuk, hogy neki is kell ezt megoldani, és ezeket a készleteket az ő költségén kell eljuttatni Magyarországról olyan helyekre, ahol piaci zavart nem okoz, és nem teszi tönkre a termelőket.
Petőházi Tamást, Agosz elnökét hallották.